Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Urunk, Istenünk, minden szavad, amit olvasunk, minden ének, amit elénekelünk, minden kifejezésre juttatott gondolat megérint bennünket, megragad bennünket, eláraszt bennünket lelkünk legmélyebb zugaiban. Uram, a napok végéhez érkeztünk. Egy olyan időben, amikor még egyszer ki akarod nyilatkoztatni magad. És ahogy Samson imádkozott akkor, még egyszer, Uram, még egyszer, hadd térjen vissza a te gyülekezetedbe, a te erőt, a feltámadás ereje, a vér, az íge és a szellem ereje. Uram, óvjál meg mindenkit attól, hogy a zarándoklatunk végén megtévesztve találtassanunk. Ajándékozz meg bennünket kegyelemmel a te színed előtt és a te jelenlétedben, hogy átformálódjunk, megváltozzunk és megújuljunk a te jelenlétedben. Én Istenem, milyen erőteljesen szóltál hozzánk sok évek sorain át a te kinyilatkoztatott ígéd által. Ha önmagunkra nézünk, nincs mivel dicsekednünk, csak a gyengeségeinkkel, de Uram, ha te reád nézünk, bízakodóak vagyunk, mert te vagy a mi hitünk kezdeményezője és tökéletesítője. Hűséges Istenünk, fogadj el minket ma, köszönöm neked a te jelenlétedet. Te itt vagy ebben a teremben, te közöttünk vagy, hűséges Uram. Arra kérlek téged, hadd munkálja ki a te szellemet a szívünkben, a te ígéd által azt a hitet, amire szükségünk van ahhoz, hogy kinyilatkoztathasd magad. Uram, te meghívtad magadhoz mindazokat, akik megfáradtak és megterheltek voltak, és nyugalmat adtál az ő lelkeiknek. Hűséges Istenem, mint rászorult emberek, mint gyámoltalanok, hozzád jövünk, és megköszönjük neked, hogy kegyelemből a mi segítségünké lettél. Hűséges Istenem, áldj meg minket, kérünk, ennek az órának a további menetében is. Uram, és ha csak nem lehunjuk szemeinket, nyisd meg a szívünket olyan tágra, hogy elérhesd a te célodat velünk. Tarts meg minket a te kegyelmedben, áldj meg és ajándékozz meg most is a te ígéddel kegyelemből. Kérünk röviden az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Csak néhány szót szeretnék felolvasni. Az elsőt az apostolok cselekedetei 16. fejezetéből. Csak ezt az egy mondatot. Mindenki ismeri a történetet a bíbor kereskedő asszonnyal kapcsolatosan, aki akkor meghallgatta magának, és itt az apostolok cselekedet 16-ban, a 14. vers utolsó részében az van írva, neki megnyitotta az Úr az ő szívét. Nem egy hosszú mondat, amit olvastunk, de olyan nagy jelentőségű. Ő ott volt a hallgatóság között, és Isten, vagy az Úr megnyitotta a szívét. Bizonyára szükségünk van arra, hogy mi, mint hallgatók, ne csak füllel rendelkezzünk. Bár most ezek, hála Istennek, vagy nem, automatikusan nyitottak mindenre, ugye, ami elhangzik. És néha azt kívánjuk, bár csak lenne egy olyan automata rendszer beépítve, hogy a fülünk csak akkor nyíljon meg igazán, ha valami olyasmi van mondva, amit a szívünk el tud viselni, és ami áldást hoz számunkra. De egy ilyen automata rendszer meg lett tagadva tőlünk, és a füleink balról és jobbról meghallanak mindent, úgy a jót, mint a rosszat. És ezzel a szívünk meg kell birkózzon, és így folyamatosan újból és újból egy konfliktus, egy összeütközésben, egy szellemi harcban vagyunk beleállítva. És amikor valaki azt hiszi, hogy már mindent legyőzött, és felülkerekedett már mindenen, akkor balról, vagy jobbról valami beférkőzik, vagy a füledhez nyúlt, és a fejedben marad, de a fejben maradna, vagy a fülben megállapodna, nem lenne baj. A baj az, hogy a szívbe megy, és már is egy új ütközetben, egy új katasztrófában vagyunk. De ez azért adatik így nekünk, hogy átvészeljük a megpróbáltatásokat, és az van megírva, hogy áldott az az ember, aki átvészeli a megpróbáltatásokat. De hiszen Isten nem enged meg többet, mint amit el tudunk viselni. És időnként az egyik vagy a másik talán azt mondta, nem bírom tovább. És talán valaki azt is mondta már, miután mégis elhagyta az ajkát, hogy nem bírom tovább, nem akarok többet. És aztán bocsánatot kért az Úrtól, sok minden előfordul, ugye. Emberek, akik kétségbe vannak esve, sok mindenen keresztül mentek már. De Jób azt írja, hogy Isten nem mérlegeli a kétségbe esett ember szavait. Isten nem teheti meg. Itt csak egy gondolatról van szó. Neki megnyitotta az Úr a szívét. És az én kívánságom és az én imádságom az lenne, hogy a mi szívünk megnyíljon az íge hirdetése alatt, és hogy az Úr olyan közvetlenül szóljon hozzánk, hogy szinte leessünk a székünkről, mert az ő ígéje eltalált bennünket, és úgy éreztük, hogy hozzánk szól. De hiszen mi nem vagyunk csak szemlélünk, hogy mások hallják-e, hanem mi vagyunk megszólítva, hozzánk intéződik személyesen minden. Itt szeretnék még egy szót hozzáolvasni. Pézál testvér már felolvasott az Efézusiakhoz írt levélből, és az Efézusiakhoz írt összes levél a legértékesebb és legfontosabb tanítások közzé tartozik, legyen az a kiválasztásról, az eleve elrendeltetésről, a predesztinációról és Isten áldásáról, amiben részesültünk. Az Efézusiakhoz írt levelekben sok olyan dolog hangzott el, ami mélyreható. Azt írja, hogy Isten kiválasztott minket, hogy megbocsájtott nekünk, hogy kegyelemben részesített, hogy Krisztusban feltámasztott minket, és áthelyezett a mennyei világba. Ezt együtt olvastuk az Efézus Bélekhez írt levél második fejezetéből. Egyébként ez volt Branham testvér prédikációjának a tartalma is, Isten irgalmasságban gazdag. De Isten, aki gazdag irgalmasságban, az ő nagy szeretete miatt, amelyet irántunk tanúsított, ő nem csak beszélt a szeretetről, hanem rendelkezett is vele, és ma is rendelkezik vele, mert szerette az öveit, és szereti őket mindvégig. Mi emberek azt mondjuk, ma szeretünk téged, és holnapra a szeretet gyűlöletté változik. Minden a feje tetejére állt, és senki sem tudja, merre van felfelé. Istennél ez teljesen másképpen van. Ő szeretett bennünket, és a Golgotán nyilvánvalóvá tette ezt az ő szeretetét, és ezt az ötödik vers is mondja rögtön. És pedig akkor, amikor még halottak voltunk, ami áthágásaink következtében egyúttal megelevenített bennünket Krisztussal együtt, mert kegyelemből lettetek megmentve. Itt van egy isteni tényállás, amely a szemünk elé kell legyen tárva, és a szívünkben kell legyen írva. Isten a Krisztusban megbékélt minket önmagával. Az ellenségeskedés meg lett szüntetve, és ő nem csak, hogy megbocsájtott nekünk, és elengedte az áthágásainkat, hanem egyúttal Krisztussal együtt meg is elevenített bennünket. Ez nem valami olyan dolog, ami még ezután következik, hanem már is megtörtént, hiszen a megváltás egész műve Isten műve. És Isten sohasem tesz valami fél munkát, hanem mindig egy egész munkát. Amikor Isten az Úr a hetedik napon szemügyre vette az összes művét és azt, amit alkotott, olyan szépen olvassuk, és ő látta, hogy minden jó. Igen, nagyon jó. Felolvasom még egyszer ezt a részt. Az ő nagy szeretete miatt, az ő rendkívüli szeretete miatt, amelyet irántunk tanúsított. És pedig akkor, amikor még halottak voltunk, ami áthágásaink következtében, egyúttal megelevenített minket Krisztussal együtt, kegyelemből lettetek megmentve. És Krisztus Jézusban, vele együtt, feltámasztott minket, és vele együtt átültetett minket a mennyei világba. Ez már megtörtént Istentől kifolyólag. De hiszen az Úr gyülekezete ki lett választva, és eleve elrett rendelve. Mi már Istenben voltunk, és mindig is vele leszünk. Mert ő kiválasztott és eleve elrendelt minket erre. Pál apostol ezt nagyon világosan kijelentette a Galata levél első fejezetében, és pedig a 15. versben. Amikor pedig úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva elkülönített, külön választott és elhívott az ő kegyelméből, hogy kinyilatkoztassa én bennem az ő fiát. Az anyamétől fogva, elkülönítve, külön választva. Hadd mondjam ki ma, vannak emberek, akik ebbe a világba születnek, akik arra lettek meghatározva, hogy abba a másik világba beleszülessenek. És vannak emberek, akik ebbe a világba születnek, akiket valójában nem lettek meghatározva, akik valójában nem lettek meghatározva arra. És ezzel kapcsolatosan már az Ószövetségben is van egy vers, voltak éppen nem is akartam felolvasni az új szövetségi szakaszokat, de hogy megmutassam nektek, hogy Isten szelleme már az Ószövetségben is miként szólt a prófétákon, és Isten emberein keresztül, hadd olvassuk fel az 58. Zsoltár 4. versét és 5. versét. Az istentelenek születésüktől fogva hite hagyottak, már anyaméhüktől fogva tévelyeknek a hazudozó emberek. Méreg van bennük. méreg van bennük, mint a kígyó mérge. Olyanokhoz hasonlítanak, mint a süket vipera, amely eldugasztja a fülét. Amely nem hallgat a bűvészek hangjára, a jártas, babonázó szavára sem. Nem. Vajon mindannyian helyesen hallgattunk és olvastunk az istentelenek születésüktől fogva hitehagyottak? Ki tud ezen valamit is változtatni? Egyetlen ember sem. Az istentelenek születésüktől fogva hitehagyottak. Azok, akik Istentől kegyelemmel részesültek, azt mondhatják, mint Pál apostol is. Amikor tetszett annak, aki elkülönített engem már az anyám méhétől fogva, és elrendelt, külön választott engem arra, hogy itt látjuk az égbe kiáltó különbséget. Szeretteim, amilyen bizonyos az, hogy egyesek útjai már születésüktől fogva a pusztulásba vezetnek, olyan bizonyos az is, hogy azok útjai, akik a megmentésre várnak, már születésüktől fogva az élet útjára vezetnek, mert ők el lettek rendelve arra, hogy Isten megkegyelmezzen nekik, és alapvetően már kegyelemben is részesültek, csak ezt csak egy bizonyos időpontban ismerik fel. Ezt is sok olyan csodálatos módon hallottuk Branham testvértől, amikor azt mondja, ti azt hiszitek, hogy valamely ébredési összejövetelen itt vagy amott meglettetek mentve. De azt mondja tovább, ez nem így van ugyan. Ti már meglettetek mentve akkor, amikor a ti megváltótok vagy szabadítótok kiontotta az ő vérét a Golgotai kereszten, és megfizette az árat. De aztán eljött az idő, amikor meghallottátok az ígét, és akkor elfogadtátok a ti megváltásotokat, a lelketek megváltását. Ez egy csodálatos dolog. Azok az emberek, akik arra rendeltettek, hogy meg legyenek mentve, hallják az ígét, és meg lesznek mentve. De, ahogy itt meg van írva, vagyis az istentelenek születésüktől fogva hitehagyottak. Már anyjuk méhéktől fogva tévelyegnek a hazudozó emberek. És ezek között, az emberek között, vagy ahogyan itt le vannak írva, méreg van bennünk, mint a kígyó mérge. Olyanokhoz hasonlítanak, mint a süket vipera, amely eldugasztja a fülét. Azok az emberek, akik nincsenek arra rendeltetve, hogy meglássák Isten dicsőségét, Kain jellemvonásait tüntetik fel, aki a kígyónak egy terméke volt. És ebből nem kell nagy titkolózást csinálni. Ez a helyzet. És senki sem keverheti össze ezt a két dolgot. Van ez a két vonal, és ez a két vonal megmarad egészen a végig. Látjuk ezt Kaintól és Ábeltől kezdve, látjuk Jézus és Júdás esetében, és látjuk most a végen. Krisztus és az Antikrisztus, az igazi gyülekezet, amely a bárány menyasszonyaként van leírva, és a hitehagyott gyülekezet, amely a Jelenések 17-ben jó néhány címmel el van látva. Mindkettő egymás mellett zajlik egészen a végig. Ne tévedjünk, ne fogjunk mellé. Ez a dolog nem csak az állam egyházakban keresendő, hanem mindenütt ott megvan mindkettő, az egyik és a másik is. Üdvös az az ember, aki kegyelmet talált Isten előtt, aki nem hordoz kígyó mérget magával, a nyelve alatt. És bizonyára elmondtam itt már korábban is, nincsen olyan végtag, amelyet tekintetbe vehetnénk magunknak, amely annyira hasonlítana a kígyóra, mint a nyelv. Mindenkinek jót tenne egyszer, de hiszen mindannyian annyira szerettek a tükörbe nézni, tegyétek meg egyszer, és meg fogtok döbbenni, hogy mit fogtok látni. És pedig a saját szátokban mit láttok meg. Nézzetek bele egyszer a szájatokba, és meglátjátok, hogy Jakabnak igaza van. A nyelv csak egy kis végtag, de a pokol tüze felgyújthatja. Pünköstkor eljött Isten tüze, és a hívők nyelve meg lett tisztítva, fertőtlenítve lett, és a hívők fellettek kenve Szent Szellemmel. Nem volt két arcképük, nem volt kettős gondolkodás, nem voltak kettős gondolkodásúak, csak egy arcuk és csak egy nyelvük volt. Az arcukon újra felragyogott Isten dicsősége, a nyelvükkel és az ajkukon pedig Isten nagy tetteinek bizonyságtételei hangzottak el, a tanúbizonyságok. És ma azt mondom nektek, amikor a mi Bibliánkban ez áll írva, és ők mindnyáján beteltek Szent Szellemmel, és elkezdtek más nyelveken szólni, ahogy a Szellem adta nekik, hogy kimondják, akkor olvassátok nyugodtan egy kicsit tovább ezt az íge szakaszt. Isten nagyszerű tetteiről tettek bizonyságot, és ez volt az, ami lenyűgözte az embereket, mert ezek az emberek, akik bizonyságot tettek, ők maguk is, ahogy a bevezető ígeversekben szépen hallottuk, ők maguk is Isten művei voltak. Ti Isten művei vagytok, Jézus Krisztusban jó cselekedetekre teremtve, amelyeket Isten előre rendelkezésre állított, vagy elrendelt azoknak, akik szeretik őt. Efézus 2.10. Mert ezek nem a te műveid, és nem is az enyémek. Ezekkel már Isten biztosított téged és engem, hogy az Úr nevében képesek legyünk végrehajtani őket. Azok az emberek, akik ehhez az Istenfélő csoporthoz tartoznak, Jézus Krisztus tulajdonságaival fognak rendelkezni. Ők hordozói lesznek az ő erényének, az ő természetének, az ő élete meg lesz bennük. Olyan emberek lesznek, akiken Isten tett valamit, nem csak külsőleg, hanem belsőleg is. És ezt is újra és újra elmondtuk, hogy ez a lélekben kell elkezdődjön. Ó, mennyire belefáradtunk már azokba a napokba, amikor minden olyan zavarosan összekúszált, és a nyelvek már forróak, felhevültek. Mennyire belefáradtunk, és elegünk van ebből az időből. Hadd mondjam még egyszer, és vágyunk, sóvárgunk arra, hogy Isten az ő kegyelmében, az ő szeretetében, az ő isteni irgalmasságában leszálljon ránk. Leszállhatna ránk, és valami egészen újat teremthetne bennünk. Azoknak az embereknek, akiket ő használni akar, előzetesen meg kell tapasztalniuk őt. És miután olyan bőségesen hallottuk Isten ígéjét, nem kellene nehezünkre essen, vagy nem kellene nehezünkre essen, hogy meghajló szívvel és alázatos szellemiséggel járuljunk az ő jelenlétébe, és nyugodtan tegyünk bizonyságot, ahogy Péter is tette. Uram, én egy bűnös ember vagyok. Aki nem tud erről bizonyságot tenni, annak még mindig hiányzik az a felismerése arról, hogy ki is ő valójában. De együtt úgy jövünk Istenhez, ahogyan vagyunk. Ha Istenhez akartok jönni, ne akarjátok magatokat jobbá tenni, mint amilyenek vagytok. Különben egyáltalán nem fogtok eljutni hozzá. Minden olyan ember, aki különnek akarja tenni magát, mint amilyen valójában, nem tud eljutni Istenhez. Minden embernek úgy kell Istenhez közeledni és jönni, ahogyan van. Ha különnek akarjuk tenni magunkat, akkor már nincs is szükségünk az ő segítségére, és ő átlát a képmutatásunkon, és azt mondja, ebből már éppen elegem van, így nem juthattok az én jelenlétémbe, jöjjetek úgy, ahogy vagytok. De akkor másként távozunk az ő jelenlétéből, másként, mint ahogyan hozzájöttünk, átalakítva, mint olyan emberek, akiken nagy dolgokat vitt véghez. Jegyezzétek meg magatoknak most mégis ezt az egy dolgot. Istennek vannak olyan emberei, és ezekhez tartozhatunk mi is, akiket már a világ megalapítása előtt arra rendelt, hogy meglássák Isten dicsőségét. És ahogyan Pál apostol is mondhatta, ahogyan ő, aki hűséges volt, és engem anyám méhétől fogva elkülönített, külön választott, amikor kinyilvánította bennem az ő kegyelmét, nyilvánvalóvá tette. Az anyám méhétől fogva elkülönítve, kiválasztva és elrendelve az örökkévalóságtól fogva. Még ha akaratosan is vágynánk lemerülni, nem lehetséges, ott leszünk, ahová tartozunk. Határozottan. És Isten ezt a vágyat olyan mélyen belénk helyezte. És jobban együtt mi is nyugodtan és bizalommal kijelenthetjük, én meglátom Istent, én tudom, hogy az én megváltom él. És ha teljesen el is veszítettem a testemet, mégis meglátom azt, aki utolsóként az én porom fölött megáll. Felemelkedik és megáll a porom fölött. Ennek az eleve elrendelés és kiválasztottság isteni tényének fényében, ennek figyelembevételével, minden kétséggel és hitetlenséggel szembe kellene tudnunk szállni, és minden körülmények és helyzet között Istenben meg kellene tudnunk nyugodni, és ennek mindig tudatában kellene lennünk. Uram, te kiválasztottál engem a világ megalapítása előtt, és elrendeltél engem már akkor, amikor erre a világra születtem, hogy újjászülessek és beléphessek a másik világba. Köszönöm neked ezt, és magasztalom a te szent nevedet. És akkor az ördög akár a falra is festheti a poklot. Aztán tegyétek úgy, mint Luther, vágjátok neki a tintatartót a falnak, és akkor már nem sok látszik belőle, csak a szép folt. Szeretteim, a mi Istenünk, egy hűséges Isten. De hiszen nem az emberekkel és az ő ígéreteikkel van dolgunk igazából, a kecsegtetés szófejezést kellene itt használni, mert lehet ígérni és kecsegtetni is. Vannak sokan, akik ígérgetnek és kecsegtetnek valamivel, de Istennél az ígéret szókifejezés egészen más egyebet jelent. És én hálás vagyok érte. Isten ígéretei megmaradnak, nem ingadoznak örökre. Jézus vérzően megpecsételte, amit az ő szavában ígéretben adott. Akkor nyugodtan mondhatjuk, ég és föld éghet, hegyek és halmok eltűnhetnek, de aki hisz, az megtalálja, az ő szava örökké igaz marad. És ennél fogva az egész pokol a feje tetejére állhat, és az ördög tombolhat, ahogy akar. Ez az oka az ő dühének különben, mert mi örökre megmenekültünk előle. Vagy megmenekülünk előle. Ha ez nem így lenne, ó jaj, akkor ő átvenni a karmesteri posztot, és mindent megtenne, hogy minden az ő kényekedve szerint menjen. De azáltal, hogy mi örökre elmenekültünk előle, Istenünk kegyelméből és irgalmasságából, ő újra és újra lecsap ránk. Miért kellett Ábelnek meghalnia? Miért kellett az összes prófétát megölni, megkövezni és meggyilkolni? És akkor eljött a mi Urunk, és elszenvedte a kereszt keserves halálát. Miért kellett annak a sok vérnek folynia? A sátán eme világ istene, és ő megtette a magáit, és ezt meg kell hagyni neki, hogy nem csinálta rosszul a dolgát. Egyáltalán nem. Mindent összekúszált, gyűlöletet szított, felállította az ellenségeskedést. Ezt nyugtázni akarjuk neki. De ez nem tartóztat fel bennünket. Mi tiszteletben akarjuk részesíteni a mi Istenünket, és hálát akarunk adni neki azért, hogy az Úr népe ki lett ragadva ebből az ellenségeskedésből, és hogy bele lett állítva az Istennel való megbékélésbe, és így az egymással való megbékélésbe is. Egy igazán hívő ember bármennyire is igyekszik gyűlölködni, és ha neki állna a gyakorlatba átültetni, szinte mosolyra húzódna az arca, és nem tudná megtenni. Neki más természete van ugyan. Mindenki olyan, amilyennek Isten teremtette őt. Mármint most, vagy egy új teremtés, vagy nem. Egy olyan ember, aki egy új sajátosságot kapott, új lett a gondolkozás módja, annak először a régit át kellett adni a halálnak, és egy forrásból nem fog tudni édes és keserű előfakadni. Nos, ha ez nem vigasztal meg benneteket, amit az 58. Zsoltárból felolvasom, akkor hadd adja meg mégis egyszer s mindenkorra nektek azt a bizonyosságot, vagy erősítsen meg benneteket még jobban a bizonyosságban, hogy Istennek vannak emberei, akikről tudja, némelyek a pusztulásba, mások a dicsőségbe fognak menni. És amikor itt meg van írva, hogy az istentelenek már születésüktől fogva hite hagyottak, ezzel szemben Pál apostol szemben állítja az isteni tényt, és azt mondja, ő, aki engem anyám méhétől fogva külön választott, és elrendelt arra, hogy... Hát nem csodálatos dolog ez. Hadd tudatosuljon ma újra a lelkünk mélyén, hogy Isten magvához tartozunk, ahhoz a néphez, amely a világ megalapítása előtt ki lett választva, és anyja méhétől kezdve el lett különítve Istennek tulajdonává lenni. És itt aztán így folytatódik. A hazudozó emberek már az anyjuk méhétől fogva tévelyegnek. János azt írja, szeretném, ha tudnátok, hogy egyetlen hazugság sem származik az igazságból. És hála legyen Istennek, aki az igazság, a teljes igazság szavát olyan csodálatosan kinyilatkoztatta nekünk ezekben az utolsó napokban. És szeretném néhány mondatban összefoglalni az ő ígének isteni kinyilatkoztatásának az értelmét és a célját is. Először is, amiért nem lett kinyilatkoztatva, nevezetesen nem azért, hogy beszéljünk róla, vagy akár vitatkozzunk róla, vagy értelmezzük. Isten megelevenítette, valósággá tette, és kinyilatkoztatta nekünk az ő ígéjét, mégpedig azzal a legfőbb céllal, hogy az igazságban és az igazság által megszentelődjünk. Mert megszentelődés nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Az utolsó idők üzenete, Isten kinyilatkoztatott ígéje azért adatott a gyülekezetnek, hogy megszentelődjünk az igazságban és az igazság által, hogy egy szép napon megpillanthassuk a mi Istenünk arcát. És a kinyilatkoztatott ígével valami mást tesz, mint hogy ezt az Isteni értelmét és jelentőségét figyelemmel tarts és megértse, az nem értette még meg, miről van szó, és illetéktelenül betolakodik egy olyan tisztségbe, amelyet nem Isten bízott rá. Legyen, hogy az Úr mindannyiunkat megáldjon és megerősítsen, és mint a gyermekeihez az apa, atyaian, hadd szóljon mindannyiunkhoz. Ó, ha most akusztikusan hallhatnánk őt, olyan igazán, vajon mit mondana nekünk? Mik lennének az ő szavai? Talán az első, amit mondana nekünk, az lenne, hogy ne féljetek. Hiszen ez az, amit újra és újra mondott, ne féljetek. És azt is mondta, meglássátok, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. És azt is mondta, a pokol kapui nem győzik le, nem fogják legyőzni a gyülekezetet, mert az Jézus Krisztus kinyilatkoztatására, az ége és a szellem kinyilatkoztatására lett megalapozva. Az Úr gyülekezete Isten munkája itt ezen a földön. Hadd csatlakozzunk hozzá, hagyjuk magunkat beilleszteni az élő Isten gyülekezetének szerves részévé. Mondjátok ki ma, akár hangosan, akár csendben, akár a szívetekben, akár ajkatokkal csak. Uram, én hálát adok neked, hogy a világ megalapítása előtt kiválasztottál engem, és elrendeltél arra, hogy meglássam a te dicsőségedet, és hálát adok neked azért, hogy kiválasztottál engem, elkülönítettél engem. Már akkor, amikor erre a világra jöttem, elkülönítettél és elrendeltet, hogy átvegyél engem abban a világban. És amikor elhagyjuk ezt a halandó hüvelyt, van egy épületünk, egy testünk, amelyet Isten már előkészített. Ó, hadd adjunk ma, mindannak ellenére, ami körülöttünk történik, megfelelően hálát a mi Istenünknek, az őt illető tiszteletet. Ha mindenki csak siránkozott és panaszkodott volna, amikor a dolgok rosszul alakultak számára, kinek lett volna még arra ideje, hogy Isten dicsérje? Hadd adjunk hálát Istennek mindenért, hogyha ő segít nekünk, és ezt akarja minden helyzetben. Akkor kegyelmének gazdagságából meg tud áldani is bennünket. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos és dicsőséges neve. Most még egy kérdés. Az Úr megnyitotta a Lídia szívét. Vajon ma te nálad is ugyanezt tette, vagy veled is megtette, akkor köszönd meg neki és dicsérd őt teljes szívedből. Amen. Hadd álljunk fel, Rusz testvér még jön, és imádkozunk. Mennyei Atyánk, szívünk legmélyéből köszönjük te neked a te hatalmas beszédedet, még ebben a reggeli órában is. De hiszen ezek nem egy ember szavai, hanem a te szavaidat hallottuk én, Istenem. Uram, te szóltál hozzánk, mint egy apa a gyermekeihez, Uram, és segíteni akarsz nekünk minden helyzetben, amelyben kerülünk. Uram, köszönjük neked, ó Istenünk, hogy így szólsz, Uram, de te azon is vagy, Uram, hogy minden helyzetben találkozz velünk, és segítségünkre legyél, Uram, kiragadj bennünket. Nem tehetünk mást, mint hogy hálát, tiszteletet és imádatot nyilvánítsunk neked, Uram, mert csodálatos vagy. Igen, Uram, amikor még hallottak voltunk vétkeinkben, te már megláttál minket, és megfizetted értünk az árat. Életre keltettél minket. Magasztalva legyen a te dicsőséges neved. Együtt imádunk téged, Uram, mindannyiunk szívéből és szájából, Uram, hálát és tiszteletet adunk ezért, és nem akarok elfelejteni, amit értünk tettél. Különösen ezekben az utolsó időkben is gondoltál ránk, Uram, amikor minden a feje tetejére állt, de te gondoskodtál a te népedről, és csodálatos módon szólsz a te népedhez. Uram, a te juhaid meghallják a te hangodat, és követni fognak téged, Uram. Minden ki fog derülni, hogy ki a te juhad, és ki nem a te juhad, Uram. Ó, Uram, minden nyilvánvalóvá válik, ami a szívekben van, Uram, akár jó, akár rossz. Magasztalva legyen a te csodálatos neved. Te ajándékozz meg bennünket, mindnyájunkat kegyelemmel, ez az én buzgó imám. Áld meg mindenkit, aki eljött, áld meg testvéreimet, a testvérnőket, áld meg az egész népedet, Uram, még ma reggel is, Uram. Téged imádunk, áld meg és mentsd meg, még ami megmenthető, Uram. Imádlak téged, és dicsőítem a te magasztos nevedet. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen.